Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Nem sokára 10 innovációt hallhatnak, ami megteremtette a modern autót. Érkezik az elmúlt 13 év legfényesebb üstököse. Felfedeztek egy új holdat a Föld körül. A vadon élő emlősök nőstényei tovább élnek, mint a hímek. Aztán szó lesz érdekes pszichológiai kísérletekről, amelyek bizonyítják, hogy mennyire könnyű befolyásolni az embereket. Szuperidős sejteket programoztak át őssejtekké, és végül személyzet nélküli mesterséges intelligenciát alkalmazó kisbolt nyílt Japánban. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát 10 innováció, ami megteremtette a modern autót. Az automobilizmus elmúlt közel 150 éves története innovációk ezreit, de lehet, hogy százezreit állította az emberiség szolgálatába. Például az üzemanyag befecskendezés, radiálgumiabroncs, önvezetés, pohártartó, csak hogy egy párat említsünk. Mindet természetesen nem tudjuk felsorolni, de következzen most 10 újítás. Az első a zárt sárvédő. Ezt 1946-ban alkalmazta először egy olasz gyártó. A megoldással javult az autó aerodinamikája, csökkentek az utastérbe jutó rezgések, vibrációk és zajok. Aztán az elektronika is fejlődött. Az első autó, amelyben elektromos hálózatot alkalmaztak, szintén olasz volt. A modell 1913-ban elektromos önindítóval és világítással rendelkezett. Azóta autóról autóra egyre fejlettebbek a gépkocsik, és a mai járművek elektronika nélkül elképzelhetetlenek. Az elektronikus tüzelőanyag befecskendezést egy német cég szabadalmaztatta a 60-as években, de ma már nincs jármű elektronikus vezérlőegység nélkül, nem beszélve az üzemanyagfogyasztást csökkentő, kényelmet növelő és biztonságot fokozó berendezésekről. A 80-as évek számítástechnikai forradalma hamar elérte az autóipart is, ma már több magos processzorok, alaplapok, kijelzők és perdületérzékelő szenzorok dolgoznak az autóinkban. Aztán itt az ormotor és az első kerék meghajtás. Ma már természetesnek tűnik, hogy egy autó elől hajt és orrában hordozza a motort, de az automobil hőskorában ez egyáltalán nem volt jellemző, sőt. Pedig ezzel a technológiával jelentősen lehet növelni az utasteret és javítani a tapadást. Az első olyan autót, ami az orrában hordta a motorját, a britek alkották meg. Aztán a negyedik a gyűrődési zóna, ami olyan biztonsági elem, amely nem látszik, mégis életeket ment. A gyűrődési zónákat az 50-es években kezdték alkalmazni, amikor rájöttek, hogy attól, hogy nagyon merev egy autó, még nem biztonságos a bentülők számára. Az autó elején és később a farán, illetve oldalán kialakított gyűrődési zónáknak az a szerepe, hogy egy esetleges ütközés során a becsapódásból vonjon el energiát, és távol tartsa az utastértől azokat az elemeket, jellemzően fémeket, vasakat, amelyek kárt tehetnek az emberben. A gyűrődési zóna koncepcióját a magyar származású Berényi Béla találta ki, és szabadalmaztatta 1951-ben. Az először 1959-ben a németek által alkalmazott módszer napjainkig meghatározza az autófejlesztésben a karosszéria tervezés irányelveit. Ma már ezeket a zónákat számítógépes szimulációval és valós helyzeteket imitáló töréstesztek segítségével teszik egyre biztonságosabbá. Aztán az ötödik a nagyszilárdságú acél. A gyűrődési zónák és a vezetősegédek mit sem érnek, ha az autó szerkezete nem megfelelő szilárdságú. A kohászat fejlődése lehetővé tette, hogy a járművek nagyszilárdságú acélból készülnek, amelyek könnyen megmunkálhatóak, sajtolhatóak, préselhetőek, hegeszthetőek, ellenállóak a korróziónak, tűznek, ütközésnek és nagyfokú szilárdságuk mellett könnyűek. Egyelőre ennyit, nem sokára folytatjuk a témát. 5 innováció jön még, ami megteremtette a modern autót. Maradjanak velünk!
Tudomány
ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Jöjjön tehát további 5 innováció itt a tudomány mai állásában, ami megteremtette a modern autót. A hibrid elektromos hajtás. A lovaskocsi után egy rövid ideig az elektromos autóké volt a szerep. 1901-ben egy német gyártó benzines generátort használt, hogy táplálja a kerekekre szerelt villanymotorokat. A hibrid hajtás közel 100 év múlva, a 2000-es évek elején jött újra divatba egy japán modellel. Ma már hálózatból tölthető hibridek futnak útjainkon. A belső égésű motor lehet benzines vagy dízel, az autók villamosítása teljesen hétköznapivá vált. Az első autóbeépített GPS navigációt egy japán modellben alkalmazták. Az érintőképernyős egység műholdakkal kommunikált, igazán bizarr volt a maga korában. Azóta a navigáció természetes extrája az autóknak, és az érintőképernyők elterjedése sem meglepő. Az okostelefonok térhódításával az autós navigációk néha már elavultnak számítanak, de ne felejtsük el, hogy ezek a rendszerek megjelenésük előtt 2-3 évvel már rendelkezésre állnak, csak sajnos ennyi ideig tart egy-egy autó fejlesztése. A telefonoknál és a mobil navigációs eszközöknél sokkal rövidebb ideig tart a fejlesztés, ezért ezek napra készek, gyorsak. A beépített autós navigációt ezért váltják fel teljesen az autóban tükrözött mobil alkalmazások, vagy felhőben frissülő térkép szoftverek. Aztán jelentős újítás a radaros távtartás. Egy japán márka volt az első, amely lézeres, lidar távolságfelismerő rendszert épített az autóba, de ez még nem tudott sem fékezni, sem gyorsítani. Aztán 1995-ben a lézeres berendezés már képes volt kezelni a gázadást és a váltót, de a féket még nem. Az első radar alapú rendszert, amely már fékezni is tudott, egy német cég szabadalmaztatta. Ma már sok autóba rendelhető ilyen, sőt, vannak olyan gépkocsik, amelyekben alap, hogy radarjával felismerje a veszélyt és alacsony sebességnél magától megálljon. A bonyolultabb rendszerek képesek tartani a tempót a forgalommal állóhelyzetből 210 km/órás sebességig. Aztán itt van a dupla kuplungos automatikus váltó. Egy évtizede még úgy tekintettünk az automatikus váltókra, ami elérhetetlen, drága berendezés, amely ugyan kényelmesebbé teszi a vezetést, de rontja a fogyasztást, elfeledteti a vezetési élményt és megdrágítja az autóvásárlást. Ma mindez már a múlté, a dupla kuplungos váltók a versenysportból hoztak új lendületet az autóiparba. Lehetővé tették, hogy olcsón a fogyasztás optimalizálásával és a sportos vezetés ígéretének megtartásával autózhassunk automatával. Két gyors működésű tengelykapcsolóval ezred másodperces gyorsasággal vált fokozatot, azaz fogaskereket az automatika, így a meghajtás mindig a leghatékonyabb lehet. Az automata immár nem az amerikaiak kiváltsága, ahol egyébként az új autó 98%-a ilyen kapcsolószekrénnyel kerül forgalomba, hanem például hazánkban is elérhető széles tömegek számára a legkisebb autóktól a legnagyobbig, a legolcsóbbaktól a legdrágábbakig. És végül itt van a 10. újítás, az aktív aerodinamika. A motorsport aranykorában, vagyis a múlt század 60-as éveiben vezették be először komolyan az aerodinamikát a versenyautóépítésben. Az egyik F1-es csapat volt az első, amely állítható szárnyakat, leszorító erőt előállító karosszériát és az autót az aszfalthoz szívó ventilátort is beépített 1966-ban az autójába. A mai versenyautók nem is tudnának létezni aerodinamikai kiegészítők és trükkök nélkül. Ezek közül néhány már beszivárgott a hétköznapi modellekbe. Gondoljunk csak az aktív hűtőrácsra, amelynek lamellái bizonyos sebesség felett zárulnak, hogy javítsák az autó légellenállását, csökkentve a fogyasztást. Ennyit tehát azokból az innovációkból, amelyek megteremtették a modern autót. A folytatásban pedig érkezik az elmúlt 13 év legfényesebb üstököse, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy felfedeztek egy új holdat a Föld körül, hogy melyik ez, mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy érkezik az elmúlt 13 év legfényesebb üstököse. Egy nemrégiben felfedezett üstökös tartja izgalomban a csillagászokat és az égbolt szerelmeseit, amely hamarosan jóval fényesebbé válik, mint ahogyan azt az előzetes számítások szerint várták. Azok a csillagászok, akik a Hawaii-szigeteken felállított aszteroida földi hatású riasztási rendszert működtetik, tavaly évvégén december 28-án fedezték fel az üstököst, amely a C-2019Y4 Atlas elnevezést kapta. Február közepén az üstökös, amely egészen addig csak egy 8. nagyságrendű csillag fényerejével rendelkezett, és kizárólag közepes méretű csillagászati távcsövekkel volt megfigyelhető a sötét éjszakai égbolton, hirtelen elkezdett kifényesedni. Az üstökös jelenleg éppen áthaladóban van a Mars pályáján, és gyorsan közeledik a belső naprendszer térsége felé. Ahogy egyre közelebb kerül hozzánk, a legújabb számítások szerint sokkal fényesebbé fog válni, mint ahogyan azt előzetesen prognosztizálták. Az Atlas üstökös elég fényessé válik az elkövetkező napokban ahhoz, hogy már a kisebb távcsöveken is könnyen láthatóvá váljon, és úgy tűnik, hogy hamarosan elég fényes lesz a szabad szemmel való megpillantásához is az éjszakai égbolton. Az üstökös fényessége egészen szokatlan módon egyik napról a másikra hirtelen kezdett növekedni, amire még nem találtak magyarázatot a csillagászok. Amikor az üstökösök a hosszan elnyúló parabolikus keringési pályájukon a nap közelébe érnek, a központi csillag sugárzásának hatására az üstökös magot borító jégpáncél elkezd párologni. Először a mag körüli gázfelhő, az úgynevezett kóma alakul ki, az Atlasz jelenleg ebben a stádiumban van, majd ahogy még közelebb ér a naphoz és még intenzívebbé válik a párolgás, a sugárnyomás hatására kialakul az üstökös haladásával ellentétes irányú csóva. A számítások azt mutatják, hogy a C-2019Y4 április elejétől május elejéig lesz észlelhető az éjszakai égbolton. Az üstökös fényessége növekedésének jelenlegi intenzitása alapján ebben az időszakban már szabad szemmel is megpillantható lesz az éjszakai égbolton. Az üstökös fényessége jelenleg 25% magnitúdóval növekszik naponta. A számítások szerint április végén, illetve május első felében az üstökös fényessége 2 és 5 magnitúdó közé növekszik, tehát szabad szemmel is jól látható lesz. Carl Betemps, a Washingtoni Tengerészeti Obszervatórium munkatársa elmondta, hogy ideális esetben az Atlasz fényessége elérheti akár a Vénuszét is, ami a nap és a hold után az égbolt harmadik legfényesebb égiteste. A maximális fényerő a perihélium, vagyis a legnagyobb napközelség idején várható, de egyelőre még bizonytalan, hogy ez az érték mennyi lesz, ám a legrosszabb esetben is el fogja érni a 2 magnitúdós értéket, ami miatt a C-2019Y4 Atlasz üstökös a 2020-as év kiemelkedő égi objektumává válhat. Ennyit tehát arról, hogy érkezik az elmúlt 13 év legfényesebb üstököse. És a folytatásban egy másik érdekesség az űrből. Felfedeztek egy új holdat a Föld körül. Egy új kicsiny hold kering a Föld körül, a gépkocsi méretű égitest azonban nem sokáig fogja kísérni bolygónkat, amerikai kutatók szerint. A mintegy 1,9 és 3,5 méter közötti átmérőjű égitest az aszteroidák osztályának egy kicsiny tagja, amelynek pályája keresztezi a Föld pályáját. A csillagászok szerint felfedezése nagy dolog, mivel ez csupán a második aszteroida, amelyről közismert, hogy a Föld körül kering. Az RH-120 jelű volt az első, amely 2006. szeptembere és 2007. júniusa között keringett a Föld körül. A csillagászok úgy vélik, hogy 3 éve állt Föld körüli pályára, és valószínűleg áprilisban el is hagyja azt. Fölfedeztek tehát egy új holdat a Föld körül, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, a vadon élő emlősök nőstényei tovább élnek, mint a hímek. Hogy miért? Nem sokára kiderül. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint úgy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a vadon élő emlősök nőstényei tovább élnek, mint a hímek. Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlőshajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek. átlagosan 18,6%-kal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az eredmény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi tanulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8%-kal élnek tovább a férfiaknál, számol be a brit közszolgálati hírportál. A tudósok úgy vélik, a vadon élő nőstény és hím állatok élettartama közötti különbség a nemekre jellemző tulajdonságok kombinációjától és a környezeti tényezőktől függ. Az emberi populációkban a nők tovább élnek a férfiaknál. Ezt támasztja alá, hogy a 110 éven felüliek közül 10 emberből 9 nő. A kutatók szerint ez a minta az első hiteles születési nyilvántartások megjelenése, a 18. század óta jelentősen megfigyelhető. Az állatfajokkal kapcsolatban az adatok, köztük a vadon élő emlősök nagyszabású felméréseinek hiánya miatt eddig nem álltak rendelkezésre hasonló összegzések. Most azonban egy nemzetközi kutatócsoport megvizsgálta a nemekre jellemző halálozást 101 vadon élő emlős fajnál. Az elemzett populációk 60%-ában a nőstények túlélték a hímeket. Átlagosan 18,6%-kal hosszabb ideig éltek, mint a fajukhoz tartozó hímek. Jean-François Lemaître, a Lyoni Egyetem tudósa, a tanulmány vezető szerzője szerint a fajok élettartama és öregedése valószínűleg a környezeti viszonyok és a nemekre jellemző genetikai variációk kölcsönhatásától függ. A kutató a kanadai vadjú példáját említette, amelynek különböző populációiról sok adat állt rendelkezésre, ahol a természeti források folyamatosan elérhetőek, kis különbség mutatkozott a nemek közötti élettartamban. Ám azokon a helyeken, ahol a tér különösen kemény volt, a hímek sokkal rövidebb életűek voltak. A hím kanadai vadjuhok nagyon sok energiát fordítanak a nőstényekért folytatott versenyre, a testtömegük növelésére és valószínűleg érzékenyebbek a környezeti változásokra. Ezek a tulajdonságok tehát több energiájukat emésztik fel. A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy a nőstények ugyan tovább élnek a hímeknél, de ez nem jelenti azt, hogy az öregedéssel a halálozás kockázata is nagyobb náluk. Egyébként egy közelmúltbeli tanulmány szerint a férfiak és nők genetikai különbségei kulcsfontosságúak ezen a területen. Az emberek sejtjei nemtől függően különböző kromoszómákat tartalmaznak. A nőknek két X kromoszómájuk van, míg a férfiaknak X és Y. Az elmélet szerint a nőkben lévő extra X kromoszóma véd a káros mutációk ellen, és ez más fajokra is igaz. Az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában publikált tanulmány szerzője szerint egyértelmű, hogy a kromoszómák hatással vannak a nőstények élettartamára. Hozzáfűzte azonban, hogy a tanulmányban azt mutatták be, hogy a különbségek fajonként nagyon változóak, és ennek a változatosságnak a megmagyarázásához minden faktort figyelembe kell venni. A vadon élő emlősök nőstényei tehát tovább élnek, mint a hímek, a folytatásban pedig szó lesz érdekes pszichológiai kísérletekről, amelyek bizonyítják, hogy mennyire könnyű befolyásolni az embereket, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben érdekes pszichológiai kísérletek következnek, amelyek bizonyítják, hogy mennyire könnyű befolyásolni az embereket. A pszichológia, különösen a kísérleti pszichológia tette lehetővé a 19. és 20. században azt, hogy a tudósok jobban megértsék az agyban működő biológiai folyamatokat, az érzelmeket és a reakciókat, amelyek által jobban megmagyarázhatóak az emberek viselkedési mintái. Elsőként következzen a Hefstron hatás. Amikor az egyik amerikai cég munkatársainak teljesítménye rohamos csökkenésnek indult, akkor a gyár megbízta Elton Mayo pszichológust, hogy derítse ki, hogy hogyan befolyásolja a munkásokat az, hogy mennyi fény van a gyárban. A kísérlet eredményéből kiderült, hogy a munkateljesítmény akkor is javult, ha kedvezőek, de akkor is, ha kedvezőtlenek voltak a körülmények. Erre a magyarázat nagyon egyszerű, ugyanis a munkások úgy érezték, hogy a kísérlet miatt valami fontos dolognak váltak a részévé. Amíg tehát a dolgozók tudták, hogy a főnökeiket nagyon érdekli az, ahogy a munkájukat végzik, addig igyekeztek jobban teljesíteni. Aztán itt a járókelő effektus. A kísérlet arra irányult, hogy kiderítsék, vajon miért nem segítenek egymáson az emberek a vészhelyzetekben. A szimulációk során kiderült, hogy az emberek sokkal gyorsabban reagálnak egy vészhelyzetben, ha egyedül vannak. Ha azonban többen vannak jelen egy ilyen helyzetben, akkor mindenki azt gondolja, hogy majd valaki más biztos, hogy segítséget fog nyújtani. A következő a Carlsberg kísérlet. Ezt a kísérletet egy moziteremben végezték el, ahová 148 tetovált, kigyúrt motorost ültettek be, úgyhogy két ülést szabadon hagytak a terem közepén. A kérdés az volt, hogy hányan mernek leülni a félelmetesnek tűnő férfiak közé, és hányan hagyják inkább ott a mozitermet. Az ijesztő külsejű motorosok egyébként nagyon kedvesek voltak, és mindenkit megtapsoltak, akik lemertek ülni közéjük. Tehát a kísérlet azt mutatta meg, hogy senkit sem szabad külső alapján megítélni. Erről a kísérletről egyébként van is egy kis film az interneten. Aztán itt van a 8 óra kütyük nélkül. Jekaterina Murasova, pszichológus, úgy gondolta, hogy napjainkban már annyira a mindennapos gyereknevelés része a képernyős szórakoztatás, hogy a gyerekek nem is tudnak meglenni enélkül. A kísérletben elvették a gyerekektől a különféle kütyüket, de tévét sem nézhettek, számítógéppel és okostelefonnal sem foglalkozhattak, viszont olvashattak, rajzolhattak, képzőművészkedhettek. A kísérlet eredménye megdöbbentő volt, ugyanis az összesen 68, 12 és 18 év közötti alanyból csak 3 bírta ki 8 órán keresztül kütyük nélkül, 7-en pedig elérték a 7 órás határt. Az összes többi gyerek hányingerre, fájdalmakra, lázra panaszkodott, ezért megszakították a kísérletet. Aztán a következő érdekes kísérlet a társas serkentés. Norman Triplett arra volt kíváncsi, hogy az emberek jobban teljesítenek-e akkor, amikor nézik őket. A feltételezést bicikli versenyeken tesztelte, majd az eredményekből arra következtetett, hogy amikor a nézők érdeklődése csökkent, akkor az emberek teljesítménye is hanyatlott. Ezzel szemben Robert Zions további kutatásai azt bizonyították, hogy amikor ismerős cselekvést kell bemutatni, akkor nő a teljesítmény, de amikor egy ismeretlen feladatot kell elvégezni a nézőközönség előtt, akkor a teljesítmény csökken. És végül jöjjön Solomon Arch kísérlete. A Stanford Egyetem pszichológusa azt vizsgálta, hogy az alanyok mennyire engednek a csapatnyomásnak. A résztvevőknek egyszerű feladatokat kellett megoldaniuk, például ki kellett választaniuk, hogy néhány vonal közül melyikek az egyforma hosszúságúak. A vizsgált személyek közül mindenki színész volt, egy embert kivéve, aki utoljára mondta meg a válaszát. A kísérlet eredményéből kiderült, hogy 75%-ban a kísérlet alanya azt a választ adta, amit a többség, akkor is, ha egyértelmű volt, hogy rossz a megoldás. Azok, akik elmondták a saját véleményüket, kényelmetlenül érezték magukat a csoportban. Érdekes pszichológiai kísérletek bizonyítják tehát, hogy mennyire könnyű befolyásolni az embereket. A folytatásban pedig egy jó hír következik rövidesen, az orvostudomány világából szuper idős sejteket programoztak át őssejtekké, ami lehetőséget adhat majd a hosszú élet megtalálására, és hallhatnak majd még egy érdekes hírt a technika világából is. Személyzet nélküli mesterséges intelligenciát alkalmazó kisbolt nyílt Japánban.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Szuperidős sejteket programoztak át őssejtekké. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Tudósok először programoztak át egy szuperidős ember sejtjeit, úgynevezett pluripotens őssejtekké. A tudományos előrelépés lehetővé teszi, hogy tanulmányozzák, miért élnek ilyen hosszú ideig egészségesen a 110 év fölötti emberek. Az indukált pluripotens őssejtek képesek átalakulni bármilyen testi sejté. A 110 évnél tovább élő úgynevezett szuper 100 évesek nem csak koruk miatt figyelemre méltóak, hanem jó egészségük miatt is. Ez az elit csoport ellenállónak tűnik számos időskori betegséggel, köztük az Alzheimer-kórral, szívbetegségekkel, rákkal szemben. A kutatók azonban nem tudják, miért élnek egyesek 110 éven túl is, míg mások nem. A Stanford Orvostudományi Intézet és az egyik biotechnológiai vállalat kutatóinak először sikerült átprogramozni egy 114 éves nő sejtjeit indukált pluripotens őssejtekké. A kutatók három ember, köztük a már említett 114 éves nő, egy 43 éves egészséges ember és egy gyorsabban öregedő fiatal vérsejtjeit programozták át olyan őssejtekké, amelyek számos sejtípussá képesek differenciálódni. Így fontos szerepet játszanak a különféle kötőszövetek, csont, porc és zsírszövetek kialakulásában. A kutatók azt találták, hogy a szuperidős sejtjei ugyanolyan könnyen alakulnak át, mint a másik két emberé. A telomerek, a DNS védősapkái, amelyek rövidülnek a korosodás által, szintén visszaállítottak fiatalkori szintre. A szuperidős sejteknél ez a telomer visszaállítódás azonban kevésbé volt gyakori a többi mintához képest. Ez azt jelenti, hogy az extrém öregedésnek hosszú távú hatásai vannak, amelyeket le kell győzni a sejtöregedés hatékonyabb visszaállításához, olvasható az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportálon. Minden esetre biztató és az élet meghosszabbításában segíthet, hogy szuperidős sejteket programoztak át tehát őssejtekké. A folytatásban pedig egy érdekesség a technika világából, személyzet nélküli mesterséges intelligenciát alkalmazó kisbolt nyílt Japánban, egy tokiói vasútvonalon. Az új megoldás nem csak a gyorsabb önkiszolgáló fizetést teszi lehetővé, hanem megakadályozza a bolti lopást is. Az üzlet az új állomás legfőbb attrakciója. A mintegy 60 négyzetméteres bolt nagyjából 50 kamerája minden egyes elemet azonosít, amelyet a vevő a kezébe vesz. A kijárat csak akkor nyílik ki a vásárló előtt, ha már fizetett. A mesterséges intelligenciát arra képezték ki, hogy felismerje a vevői viselkedést, például azt, hogy milyen módon viszi az adott terméket. Szinte teljesen képes megakadályozni a bolti lopást, mivel pontosan észleli, amikor levesznek egy árut a polcról, így azt nem lehet eldugni például a ruha alá, vagy a táskába téve elrejteni a kamerák elől. Ennyi tehát a személyzet nélküli mesterséges intelligenciát alkalmazó kisboltról, amely Japánban nyílt. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!